Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, ma Ezékiel próféta könyvének a második fejezetéből olvasok igét, felállva hallgassuk meg. És ezt mondta nekem az Úr, embernek fia, állj lábaidra, és szólok veled. És lélek jött én belém, amint szólt, és állított engem lábaimra, és hallottam azt, aki szólt velem. És mondta nekem, embernek fia, küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, akik pártot ütöttek ellenem, ők és atyáik vétkeztek ellenem minden mai napig. A kemény orcájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik, így szól az Úristen. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivel hogy pártos ház, de hadd tudják meg, hogy próféta volt közöttük. Te pedig embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj, ha bogáncsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt, beszédüktől ne félj, orcájuktól ne retteg, mert ők pártos ház. És szóljad az én beszédeimet nekik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház. Te pedig embernek fia, halld meg, amit én néked szólok, ne légy pártos, mint ez a pártos ház, nyisd föl a szádat, és egyed, amit én adok neked. Eddig olvassuk a Szent Ígét. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, Kányádi Sándornak az egyik kötete, talán az Egyberostált versek című kötete elején van egy kis bevezető, egy élményéről, egy iskolai élményéről elhívták beszélgetni egy iskolába, és ott hát ő úgy írja nyilván a pedagógus buzdítására, az egyik kisfiú felállt, és megkérdezte tőle, hogy mi a vers. Egy költőtől. És hát leírja, hogy ő zavarba jött hirtelen, és ezért hát ahhoz folyamodott, amit ökére visznek zsidó testvéreink, kérdésre kérdéssel kell válaszolni. És azt mondta, hogy mondd meg te, hogy szerinted mi a vers. És erre ez a kisfiú némi kis tűnődés után azt mondta, hogy a vers az, amit mondani kell. És kitört a nevetés az osztályban, és írja Kányádi, hogy de mi ketten komolyak maradtunk, és ő is átélte azt, hogy milyen nagyon telibe is találta a gondolatot ez a kisfiú, anélkül, hogy erre talán készült volna, a vers az, amit mondani kell. A próféta is ilyen ember, akinek valamit mondani kell, és nem azért, mert beszélhetnék-e van, nem azért, mert tele van a szíve kritikával egyesek felé, azt kell átélnie, hogy nem a sajátját mondja, és ha nem teszi, az olyan, mintha a csontjaiba volna tűz rekesztve. Ezt a kifejezést használják proféták, mintha a csontomban rekesztett tűz gyötörne. Engem nincs nyugtom addig, amíg el nem mondom, amit az Úr rám bízott. Hát nézzük meg most, hogy ki is az, aki szól, ki is, vagy kik azok, akiknek szól a proféta, és végül harmadsorban pedig mi az, amit szem előtt kell tartania a szólónak, hogy miközben beszél, miközben hirdeti Isten igéjét, ő maga, megint csak bibliai fordulat, ez méltatlanná ne váljék erre a szerepre, amire őt az örökkévaló elhívta. Azt a kifejezést használja itt a Biblia, hogy embernek fia. Nagyon talányos szöveg, de nem kell rendkívüli dologra gondolni, mert a héber szövegben az van, hogy Ben Ádám. Ben Ádám. Ádám fia, ember fia, vagy Éva lánya, az egy kicsit más jelent a költői magyar nyelvben, de embernek fia. A törékeny, a sebezhető ember nem Ben Móse, nem Mózes fia, nem Ben Jörmiáhu, vagy Éliáhu, vagy éppen a most megszólaltatott Ezékiel, tehát nem a próféta fia, nem olyan valaki, aki egy bizonyos kaszthoz tartozva birtokolja a szólásnak a képességét és a tudományát. Egyszerűen embernek fia, közülünk való. Valaki, aki fizikailag, biológiailag ugyanúgy néz ki, mint mi, ugyanabból a földből vétetett, mint mi, és ugyanabban a korban él, amiben egyikünk ezt, másikunk azt veszi észre. A Radnóti versben is, ami itt elhangzott, a játékos, szerelemre éhes fiúk, akik lehet, hogy egyik pillanatban ölni fognak majd, és most olyan megkapó látvány ez, de jöhet egy pillanat, amikor minden megváltozik. Közülünk valók, ilyenek vagyunk mi, mindannyian emberek. Embernek fia. Valaki, aki erre a földre születtél, és innen indul ez az egész gondolat, hogy nem rendkívüli személyekre várunk. Sőt, amikor Jézus megjelenik ezen a világon, nagy kedvel használja vele kapcsolatban is az evangélium az emberfia kifejezést. Ott néha az evangéliumokban nagybetűvel írják, ez nincs így a görögben, a görög nem használ nagybetűt, és nem más honnan jön ez, mint innen, a Tanakból, a Biblia első kötetéből, az emberfia, a Ben Ádám, az, aki erre a földre Isten akaratából és elképzelése szerint és az ő képére formálva megérkezett. A felelősségteljes emberről van szó, akinek dolga van ezen a világon. Mondjuk például a megszólalás is. Hogy mennyire igaz ez, hogy az ember fia ezt a törékeny, sebezhető embert jelenti, erre hadd idézek Jób könyvéből egy meghökkentő mondatot. Jób könyve 25. részében, nagyon rövid kis fejezet ez, mindössze 6 versből áll, és a 6. vers idézi Jób egyik barátjának, Bildádnak a szavait arról, hogy Isten előtt senki sem tiszta, tökéletes, a hold se, azt sem ragyogó teljesen, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt. Mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki hernyó. Ott is ez az ember fia kifejezés áll. Erős túlzás persze, amit Bildád mond, és abból a tévedésből indul ki, hogy itt van egy súlyosan hátrányos helyzetben lévő ember, mi ezt a körülírást használjuk arra, amikor valakit gyász ér, betegségbe esik, kifosztják. Tehát minden rászakad az életben. Ők azt gondolják, hogy akit ennyi rossz ér, az nyilvánvalóan valami nagy bűnben számon kérhető, pedig nincs másról szó, mint emberfia, aki ezt az emberi sorsot kénytelen átélni, sokszor akár áldozatként is, meg a szenvedés titka szerint, amit nem tudunk igazán megfejteni, mert Jób könyve végén sem fogjuk pontosabban tudni, hogy például Jobnak miért kell szenvednie. Szóval akit Isten itt útnak indít, hogy szóljon másokhoz, az nem egy rendkívüli, kivételes, más bolygóról érkezett személy, hanem embernek fia, törékeny ember. Mi az ember életének a célja? Lehet, hogy sokan fel sem vetik, valószínű, hogy kiindulva éppen ebből a gondolatból, hogy emberfiáról van itt szó, ebből kiindulva nem is kéne rendkívüli módon kivételesen feszegetnünk azt, hogy és az ember életének a célja ember legyen mindig, minden körülményben. Igen, ez biztos, hogy célja az ember életének, hogy ez mennyire megy, mennyiben kell ehhez isteni segítséget kaptunk, ez egy másik kérdés, de ha el tudnánk jutni ide, arra, amit ez a kis szakasz mond, hogy lábunkra álljunk, hogy a lélek belénk jöjjön, ahogy mondja, belém jött a lélek, állított engem lábaimra, és hallottam azt, aki szól nekem. Tehát lábra állni, két lábra állni, ez a nagykorúságnak is a jele, hallani azt, aki szól velem, meghallani az Istennek a gondolatait, és nem csak azt, amit a tömegkommunikáció harsok felénk egyesek szándékából adódóan, és hogy megteljünk az Isten lelkével, az Istennek nem csupán a fizikai élethez szükséges leheletével, hanem azokkal a szellemi adományokkal is, amelyek nélkül nem igazán ember az ember. Egyszer említettem már itt kedves barátom Rajt Tamás fejtegetését, aki szerint azt a Biblia elején lévő mondatot, hogy teremtsünk embert, azt úgy értjük jól a benne lévő fejedelmi többest, hogy az ember nélkül Isten nem tud bennünket igazán emberré teremteni. Mi ellenállhatunk. Teremtsünk embert, működj közre abban, hogy emberré légy igazán. Tehát amikor megértem azt, hogy a szabadságom nem arról szól, hogy tehetek bármit, amit akarok, hanem a szabadságom arról szól, hogy kiválaszthatom az élet adta lehetőségek közül a legjobbakat, az Istenit, a nekem felkínált isteni szeretetet, kegyelmet, ahogy emlékeztünk most a kedves tutira, talán nem volt mélyen vállásos, talán életének egy nehéz pillanatában el is veszítette a gyermeki hitét, de valahogy szinte ellenállás nélkül jött át az ő életén Istennek a szeretete. Tehát amikor valaki megterik az Isten lelkével, majdnem azt mondtam, a hátsó lábaira áll, felegyenesedik, és hallja azt, aki ő vele szól, nem azt hallja, amit a propaganda harsog, hanem ebben a légkörben is képes figyelni az isteni üzenetre. Elküldelek téged. Tehát nem egyszerűen csak hozzád akarok szólni, hanem felelősséged van azok felé, akik között élsz, és mindjárt meglátjuk, vagy megnézzük, megvizsgáljuk majd, hogy mi is ennek a küldetésnek a lényege. Talán nem szeretjük okkal a küldetéses embereket, de ők nem olyanok, akiket Isten állított a lábukra, és töltött be a lelkével, akik őt hallják, hanem azok a személyek, akik akkor is futnak, nyargalnak, hogyha nem az örökké való küldte őket. Jeremiás próféta könyvének a 23. részében van róluk egy találó megjegyzés. Nem küldöttem-e prófétákat, de ők futottak. Nem szóltam nekik, mégis prófétáltak. Azok a személyek ők, akik egy adott történelmi korban mindig pontosan tudják, hogy mit várnak tőlük. Ha azt kell hirdetni, hogy veszedelem fenyegeti az országot, akkor ezt fogják prófétálni, beállnak azok mögé, akik a megtévesztésnek ezt az eszközét használják. Ha ellenkezőleg valaki azt hirdeti, hogy nem kell félnünk megadni magunkat olyan hatásoknak, amelyek már egyszer jégre vittek bennünket, amelyek már egyszer romlásunkat okozták, mert ez a békességnek az útja mindig kelet felől jött, a szabadság, a békesség, és így tovább, akkor meg ezt hirdetik. de hiába futnak, hiába lihegnek, hiába tűnik úgy, hogy nagyon magabiztosak, nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem az én pedig, aki fut, mondja egy másik helyütt, az ige, hanem azé, az üzenet is, a megbizatás is, akinek a könyörülő Isten ezt a feladatot adja. Tehát én küldöttelek téged, állj a lábadra, és emészd meg ezt a gondolatot, hogy nem emberek döntik el, hogy mi is a mondani való. Nem emberek határozzák meg, hogy hova kell beállnod, és hogyan kell szócsővé lenned, mit kell hirdetned. Figyelj az örökké valóra. Ez az első gondolat, vagy ez volt az én számomra az első gondolat ebből a kis szakaszból. A másik, amit a hallgatóságról mond az ige, pártos nemzetségnek mondja őket, lehetne úgy is fordítani szabadon, hogy arrogánsak és szemtelenek. És ismerjük ezt az emberi cinizmusnak azt a formáját, amiben nem lehet komolyan beszélni egyesekkel, akár egy néppel sem. Lehet, hogy vezetőik vadítják meg őket, és az ő arroganciájuk és szemtelenségük hat a többiekre, és úgy érzik, hogy büntetlenül lehet bárkinek a tisztességével játszani, és le lehet járatni bárkit, és az a hős, az a figyelemre méltó személy, és abban nem lehet belekötni, aki durvábbakat tud mondani mindenkinél, és nem áll meg előtte senki. Ezékiel sem, talán néha még a Jóisten sem. Arrogánsak és szemtelenek a pártos ház, a pártitők, akik Istennel szembe helyezkednek, vagy kemény nyakú nép, kemény arcú nép, kemény homlokú nép, ezeket a kifejezéseket is használja a Biblia. Kemény nyak az mindig a nyaknak a hátsó része. Ez azt jelenti, hogy hátat fordítanak, ezzel is jelezve azt, hogy nem érdekli őket még az sem, amit az örökkévaló mond. De én őhozzájuk küldelek téged, mondja az örökkévaló. Ha ilyenek nem ilyenek lennének, nem kellene hozzájuk küldeni olyanokat, akik akár az életük kockáztatásával is az igazságot, az üzenetet, az evangéliumot közvetítik a számukra. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy elküldelek titeket, mint a bárányokat a farkasok közé. Farkast a farkasok közé küldeni, bár ez egy képes beszéd, nincs sok értelme, hanem valakit, akinek a jelenléte provokál. Valakit, aki nagyon feltűnően más, mint amit az adott erőkör képvisel. Van ebben valami a kiszolgáltatottságról, a Ben Ádámról is, a törékeny emberről, aki képes megriadni, és majd a harmadik pontban erre is kitérünk egy kicsit, mit is kell tenni, ha az ember felfedezi magában ezt az esendőséget, de oda küldelek benneteket azokhoz, akik maguktól nem tudnak jó döntésekre, jó belátásra jutni. Jézus azt is mondja, hogy a betegeknek van szükségük orvosra. Tehát azokhoz kell menni, akik rászorulnak a külső segítségre. És itt aztán a gondolat kétfelé ágazik, mert hallani véljük a prófétának a zavart kérdéseit, de mi van akkor, hogyha ez az arcátlan és szemtelen társaság nem akar meghallgatni engem? Akkor hiába mentem oda közéjük. Hallani véljük megint csak az evangéliumból Jézust, aki feláll egy ünnepen, és azt kiáltja, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mi van azzal, aki nem szomjazik? Hát azt nem fogjuk erőnek erejével megitatni, de el kell, hogy hangozzék, hogy van forrás, ahová lehet menni friss éltető vízért. Hadd tudják meg, hogy van próféta közöttük, hallják vagy nem hallják, de te mondd. Nem csak akkor kell szólnunk, amikor erre az emberek odafigyelnek, megrendülnek és megtérnek. Mert kicsit ilyen eredményorientáltak vagyunk. Ha nem figyelnek oda, akkor nem beszélünk. Hányszor tapasztaltam azt, hogy jelenlévő gyerekek, akiknek ugye csekélyebb a türelmük, látszólag nem figyelnek oda, mozognak, fecsegnek, találnak maguknak értelmes elfoglaltságot, és utóbb mindig kiderül, hogy menet közben viszont nagyon is figyeltek arra, ami elhangzott, és utólag kérdéseket tesznek fel azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Te csak mondd. Mondd akkor is, ha látszólag annak semmi értelme, ha úgy véled, hogy ez farahány borsó, ha úgy véled, hogy pusztába kiáltó szó, légy olyan, mint a magvető, megint csak Jézus példázatában, aki szinte felelőtlenül két marokkal szórja a magokat, mert ez a dolga, és csak 25%-os az eredmény, minden negyedik mag fog jó talajt. De te csak mondd, te hirdest, és ezen közben pedig ne félj tőlük. Miért féltél? Ők pártos ház. Az ő arroganciájuk téged ne akadályozzon meg abban, hogy az igazságról beszélj, az ő új kacajuk. Ne folytsa beléd a szót, mert te Istentől hallottál valamit, és azt kell továbbadnod, nem a véleményedet. Ez egy másik dolog. Van esetleg vaskos véleményünk az emberekről, néha egészen durva dolgokat mondunk, ahogy minősítjük őket. Nem ezt kell meghallaniuk, hanem állhatatosan, akkor is, ha látszólag nem figyelnek, akkor is, ha van okod félni, ha van mit kockáztatnod, akkor is azt mondd, amit az Úr adott neked. Itt a negyedik versben van egy kifejezés, amit követmondásnak nevez a teológia. Ez pedig így hangzik, ezt mondjad nekik, így szól az Úristen. Micsoda felelősség azt mondani, hogy ez nem az én véleményem, egyszerűen nem mondhatok mást. Nem igazodhatok ahhoz, ami a divat, vagy amit a hatalmon lévők elvárnak tőlem. Van egy kis történet a Bibliában, Izraelnek egy nehéz időszakából, amikor az udvarban 400 proféta, fizetett proféta hirdette a királynak az igazságait, és egyetlen egy szemét találtak. Ezt külön ezért is hozatta a király, mert tudta, hogy nem fog mást mondani, mint amit az Úr mond neki. Sőt, amikor megtévesztőleg az elején ez a proféta, mintegy hallgatva a 400 kollégára, azt mondja, hogy jó, hát menjetek, majd biztos győzni fogtok, akkor ráripakodik a király, ki egyébként nem bírja elviselni ezt az embert, hogy miért kényszerítsünk téged, hogy csak az igazat mondd. Ezt várjuk tőled. És persze, hogy az lesz az eredménye ennek a prófétai kijelentésnek, hogy börtönbe zárják ezt a prófétát. Addig, amíg elmennek erre a bukott, sikertelen vállalkozásra, amelyben a király is otthagyja a fogát. Itt van ebben a kis szakaszunkban egy ilyen kitétel, hadd tudják meg, hogy próféta volt közöttük. Én ebből a tudjákot emelném ki. Tudják, hogy próféta van közöttük. Hadd tudják rólad, hogy nem fogsz mást mondani, akkor sem, hogyha ennek következményei vannak. Napokban valakivel beszélgettem a mi kis egyházunknak a sorsáról, és az illető azt mondta, hogy hát jó, azért mondod ezeket, mert a jogaitokat elvették, és mondtam, hogy tévedsz, azért vették el a jogainkat, mert ezeket mondtuk. És akkor is mondtuk, amikor sértetlenek voltak a jogaink, és akkor is mondanunk kell, amikor a jogainkat elveszik, mert ez tartozik hozzá, ami Istentől kapott küldetésünktől. Mondjuk így, hogy ez egy alapvető vallási ügy is nálunk, mindenkinél valami más, de mi szeretnénk kiemelni azt, hogy nem akarunk mást mondani, mint amit az örökkévaló ránk bízott, amikor lábunkra állított, és amikor betöltött az ő lelkével, és nagyon kellemetlen, nagyon zavaró, és izgulunk sokszor, és magányosakká leszünk egy kicsit, mert vannak olyanok, akik egészen máshonnan nézik a világot, akkor kimaradnak az osztogatásból azok, akiknek van mondjuk a menekült kérdéssel kapcsolatban más véleményük. Igen, ez látható, hogy ez így van. De miért mondjunk mást, mint amit Isten igéje mond? Ha ő azt mondja, hogy szeressük a jövevényeket, akkor mi nem mondhatunk ezzel ellenkezőleg más evangéliumot csak azért, mert valakinek sikert hoz az ezzel kapcsolatos durvaság, arcátlanság, szemtelenség. Ha szabad ezt az ezékieli fordulatot használnunk itt. Mi ezért nem lehetünk arcátlanok, és függetlenül attól, hogy mi ennek a következménye, mert néha éppen ez az, ami megmutatja, hogy jó irányba halad az ember, milyen kár lenne, ha csupa olyan dolgot mondanánk, aminek nincsen következménye. Csak úgy éldegélnénk, vegetálnánk, és őrizgetnénk hagyományainkat. Tudják, hogy van próféta köztük, és csak még egyszer utoljára hadd húzzam alá, hogy ez nem rendkívüli ember, ez Ben Ádám. Csak legyen Ben Ádám, az első és a második Ádám befolyása alatt egyaránt, mert ez az Isten képére formált Ádámnak a méltósága és küldetése ezen a földön. És a harmadik dolog, amit már részben kerülgettünk is itt, te pedig embernek fia ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj, a pogáncsok, tövisek vannak is veled, ha skorpiókkal laksz is. Héber szöveg úgy mondja, hogy ha skorpiókon ülsz is. Nagyon szemléletes a kép. Tehát ülsz valamin, és azon az ülő felületen a skorpiók jelennek meg. Hát nehéz nyugton ülni, akkor, amikor az ember alatt skorpiók tanyáznak, és nagyon nehéz kaktuszbokrok között az embernek megfelelően forgolódnia, de ne felejtsd el eközben sem, a tövisek és a csalánok között se, és akkor is, hogyha skorpiók futkároznak rajtad, akkor se mondj mást. Ez ennek az üzenete, te ne félj, ez ne befolyásoljon téged, hogy a dolgoknak következményük van, mert ők pártos ház, ők ezt nem akarják vállalni. Egyöntetűen kiabálják azt, hogy nem korszerű, és nem helyén való, nem bölcs, életszerű az, amit csinálsz akkor, amikor az igazságot akarod képviselni, de nem csak ezt mondja itt az ige, hanem ne légy pártos, mint ez a pártosság, bármi furcsa, de Ben Ádámnak, aki meg akarja őrizni az Isten képére formált voltát, akiben a lélek van, vagy volt egy pillanatban, aki lábaira állt, élete végéig kísértése lesz az, hogy alakítsa az életét a világhoz, megadja-e magát, behódoljon-e, és itt lehet, hogy nem csak politikai értelemben, hanem a világ mindenféle csábításáról szó van. Ne add meg magad, mert addig vagy érdekes az Úr számára, de nem csak az Úr számára. Kicsit javítanom kell ezt a mondat elejét, mert az Úr számára mindig érdekesek vagyunk, és akkor a kegyelem kezd működni, hogyha netán elbuknánk. De az biztos, hogy a világ számára bármit mondjanak is, addig vagy érdekes, amíg azt mondod, amit az Úr mondott, amíg tartod magad ahhoz, hogy így szól az Úr. Ne légy pártos, ne engedj, nem azért, mert te is olyan nyakas vagy, mint azok, akiknek az igét hirdeted, hanem nincs más utad, ez keskeny út, ez kockázatos út. Maradj meg ezen az úton, bármi történjék is. Pál apostolnak a Timóteushoz írt búcsú levele, második levele, kulcs szava a de. Hajdan a demokratikus ellenzéknek volt ez a kis kitűzője, az volt rajta, hogy de. Ugye, ez a rövidítése a demokratikus ellenzéknek. És a de egy adott pillanatban nem a mindenre mást mondás, az ellenkezés szava, hanem arról is szól, hogy te merj más lenni, akkor is, hogyha mindenki más irányba megy, ha más evangélium hangzik, és ez négyszer fordul elő Timóteushoz itt második levélben, hogy de te maradj meg annál, amit tanultál, annál, amire Istentől felhatalmazást kaptál. És egy utolsó gondolat, mert elolvastuk itt még azt, hogy azt edd, amit én adok neked, hogy mit kellett megennie, ezt már nem olvastuk el, csak megérintem, hogy egy papírgombócot ad neki Isten. Ez a papírgaluska, tintaleves, ezt ismerjük, ezt a fogalmat, de ez nem egyszerűen arról szól, hogy megbüntetjük a diákot, mert nem megfelelően írta meg a dolgozatát, vagy játszott a tanóra alatt, hanem ezen a papíron, amit az Úr a proféta elé ad, ezen gyász énekek és nyögések és jajszók vannak. Egy korban, akkor is ott, számüzetésben, a proféta, aki Jeruzsálemben született, vagy Izraelben, inkább így mondom, nagyon fiatalon hurcolták el, vagy 5 évet börtönben is ült, sok mindent tapasztalt, és tudja, hogy a kimondott szónak mi a súlya, és hogy egy olyan korban él, a rettentő szavak tudójának a korában, ami újra és újra megismétlődik, amikor a nyögések és a jajgatások az, amiket magába kell vennie. Az az érdekes tapasztalata a prófétának, aki ezt nem akarja lenyelni, hogy a gyomrában édessé válik, mint a méz. Nem egyszerűen csak megbékél, sőt, megeteti vele az Úr. Ez azt mutatja, hogy nem akarja megenni, lenyomják a torkán a dolgot. Nekem tetszik ez a kép, de hát ha odaadta magát, akkor ne ellenkezzék. Szóval tud mit kezdeni a nyögésekkel és a jajgatásokkal, és nem azt, hogy együtt jajgatunk a jajgatókkal, hanem fontos nekünk, szívünkre nehezedik az adott kornak a nyomorúsága. Nem egyszerűen a magánbűnökből fakadó elveszettség, amivel szemben mi hirdetjük Isten szabadító üzenetét, tesszük ezt is. De úgy vagyunk lábainkon álló Isten lelkével betöltött benádámok ezen a földön, és ez nem csak férfiakat jelent, mert nevezte az ő nevüket Ádámnak, amikor férfivé és nővé teremtette őket. Szóval mindannyiunknak szól, úgy vagyunk itt jelen, hogy nem akarjuk kikerülni, hogy a jajgatások, bárkinek a fájdalma, a gyász énekek és nyögések minket elkerüljenek, belső ügyünk, szívügyünké lesz ez. Isten áldjon meg minket, hogy megértsük furcsa küldetésünket ebben a különleges világban. Megteljen életünk Isten gondolataival, és legyen bátorságunk kitartani Isten igazságai mellett. Amen.